Nagyon boldog vagyok azért, amiért harmadik alkalommal is itt állhatok előttetek és szolgálhatom felétek Isten igéjét. Nagyon köszönöm Istennek ezt a lehetőséget, ezt a kegyeltséget, és köszönöm Erzsikének, hogy rám bízta ezt a három alkalmat, hogy egy tanításra jöjjek elő, és ott kezdeném, hogy megkérdezem tőletek, hogy mit gondoltok, illetve nem. Ott kérdezem meg, hogy hányan szeretnétek túláradást az életetekben? Ó, kéz erdő van a magasságban, halleluja! Hányan szeretnétek azt, hogy a saját életetekben, a családod életében, a gyermeked életében, a gyülekezetben igazi túláradás legyen? Isten tövő túláradás, halleluja! Itt van a kezemben egy pohár, körülbelül háromnegyedik, kétharmadik van vízzel. Mikor fog ebből kifordulni, kicsordulni a víz? A túlcsordulást valami megelőzi. Az, hogy előtte tele kell legyen. Amíg nincs tele, addig nem lesz túlcsordulás. Úgyhogy ezért is jött a szívemre, úgy gondolom, a tanításnak, hogy azt a címet adjam, hogy hogyan léphetünk be a teljességbe, hogy a teljesség elérése után túl tudjunk csordulni. Az elmúlt két alkalom, és a mai alkalom is erről szól, hogy segítséget kíván nyújtani neked, nekem, mindannyiunknak abban, hogy belépjünk arra a helyre, amit Isten elrendelt a mi számunkra, hogy túlcsordulóak legyünk életünk minden egyes területén. Egy picit, hogyha visszanézünk az elmúlt két alkalommal, csak egy pár mondatos összegzés, hogy miről volt szó az első alkalommal. Az első alkalomnak az volt a címe, hogy a szív becsületessége. Hányan voltatok itt? Sokan itt voltatok, hallottátok. Az előző alkalomnak az volt a címe, hogy a tiszta lelkiismeret. Először arról beszéltünk, azt boncolgattuk egy kicsit, hogy nagyon sok minden kell ahhoz, hogy az embernek az élete kiteljesedhessen, hogy igazán teljességben legyen, igazi bőségben legyen. Az imádság, a hűség, a gyülekezetbejárás, bibliaolvasás és sok minden, de a legfontosabb mindaz a szív, amiből mindez kifolyik, kiárad. És általában a tisztességről, a becsületességről, hogyha beszélünk, vagy ha ránézünk valakire, aki ebben megbukott, akkor nem úgy történik egy ilyen jellegű bukás, hogy az ember éli erkölcsösen az életet, és egyszer hirtelen elesik, hanem abból a bizonyos egész teljességből mindig egy pici szelet lejön, és mindig fordul el, egyre jobban elfordul, míg aztán teljesen elfordul az illető, és erről beszéltünk az első alkalommal. Múlt héten a szív becsületességéről beszéltünk valamelyest érintőlegesen, és sok más dologról is, hogy mi kell még ahhoz, hogy valóban arra a helyre kerüljünk, ahol nekünk lennünk kell, és említettük, főleg én, hogy meg kell találnod a helyedet a Krisztus testében, meg kell találnod azokat az ajándékokat, azt az elhívást, amit Isten neked személyesen adott. Mert van Istentől a mennyből egyenesen egy terv, egy elhívás, ami csak a tiéd. És ha ezt te megtalálod, és erre nézel, akkor tudsz beteljesedni, akkor tudsz csak kiteljesedni. Nem tudod akkor ezt a saját életedben azt a teljességet megélni, hogy azt akarod tenni, amit én teszek, vagy amit a melletted ülő. Azt kell tenned, amit Isten tőled kér. Ezt kell meghallanod, és azt kell megcselekedned. Halleluja. Beszéltünk múlt héten a halogatásról, beszéltünk a felelősségvállalásról, és nagyon sok mindenről nem beszéltünk, amiről lehetne, de próbáltam beleszűkíteni ebbe a három alkalomba sok mindent, ami beleférhet, és most azt szeretném beleszűkíteni, egy pici hangerőt kérlek a saját magamból ide-vissza, mert saját magamat csak kintről hallom. Köszönöm szépen. Jó. Most már nem csak ti halljátok, amit mondok, hanem most már én is hallom azt, hogy mit mondok. A mai alkalommal tovább lépünk, és hát nem is mondhatom azt, hogy befejezzük ezt a tanítást, abba hagyjuk. És ott kezdeném, hogy az én prédikációs stílusom, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, ahogy én szolgálni szoktam, kicsit sok vagyok magamból. Igen, bevallom, őszintén néha sok vagyok, úgyhogy belőlem néha vissza kell venni sokat, hogy az Úr ki tudjon teljesedni. Tehát az én prédikációs stílusomban benne van a lehetőség, hogy aki hallgat engem, félreértheti vagy megsérthetett. Isten látja a szívemet, hogy soha-soha nem volt szándékom senkinek megbántása, és nem is érkezett hozzám tőletek visszajelzés ezzel kapcsolatban az elmúlt két hétben sem. vagy csak nem merte senki mondani, csak jó és pozitív véleményeket hallottam, köszönöm ezeket nektek. De a mai napon kiélezném ezt, hogy figyelj oda arra, hogy amit hallgatsz, az hogyan hallgatod, mert Jézus is ezt mondta, hogy meglássátok, mi módon hallgatjátok Istennek a beszédét. Nem szabad megengednünk azt, hogy valami keserűség, vagy valami tüske a szívünkbe hatolva ott megsértsen bennünket. Ha valamit nem értesz, hogy miért úgy mondtam, vagy miért azt mondtam, miért úgy fejeztem ki magam, akkor nyugodtan kérdezd meg, hogy ezt Attila, miért úgy mondtad? Mert tudod, Jézus is valamikor kiigazított, valamikor keményen szólt, de sohasem volt durva. Mégis amikor például arról beszélt, hogy ennetek kell az én testemet, innotok kell az én véremet, akkor sokan, akik őt követték, ezt nem értették, és megbontrákoztak ezen, hogy hogyan lehetséges ez. És olvassuk a János Evangélium 6. fejezetében, hogy ezt követően nem követték már őt. Elfordultak tőle. És nem olvassuk ott azt, hogy oda mentek volna Jézus, és megkérdezték volna, hogy Mester, ezt hogy értetted? Hanem egyszerűen az elméjük fogságában, a lelküknek, az érzelmeiknek a fogságában megbotránkozva elmentek. Nem szabad ezt megengednünk magunknak. Amen. Úgyhogy ott kezdeném, illetve ott folytatnám, hogy szeretnék a mai napon beszélni a szellemi emberről és a lelki emberről, és meg kell látnod neked is azt, hogy mikor vagy igazán szellemi, és mikor vagy igazán lelki. És ott kezdeném, hogy 12-3-4 évvel ezelőtt a Szexhely gyülekezetnek pásztora voltam, és kapcsolatba kerültem egy nyugalmazott református lelkész bácsival. Nagyon jó kapcsolatba kerültünk, nagyon jó baráti viszonyba, és járt pár hónapig a Szexhely gyülekezetbe, amíg el nem költöztek, és természetesen akkor kevesebbet tudtam, mint most. És megragadott már akkor is egy kifejezés, amit ő mondott egy bizonyos előjárójával kapcsolatban, valamelyik püspökkel kapcsolatban, hogy az az ember igazi, igazi lelki ember. És már akkor is nem álltam vele szemben ezzel kapcsolatban, mit ért ez alatt, de én tudom, hogy azt gondolta, hogy igazán mély kapcsolata van Istennel, igazi belsőséges viszonyban van, a hitéletét igazán megéli, gyakorolja, cselekszi az igét, és erre gondolt azzal, hogy igazi lelki ember. És tudom, hogy ő erre gondolt, de mégis, hogyha szőrszál hasogatóak akarunk lenni, a bibliai értelemben a lelki ember az nem ezt jelenti. Ő azt akarta igazából mondani, bár a református körökben nincs ennyire hangsúlyozva, vagy nincs megkülönböztetve szellem-lélektest, igazából azt akarta mondani, hogy ő egy szellemi ember. Mert nagy különbség van abban között, hogy egy igazi szellemi ember vagy pedig lelki ember vagy. És a mai napon ezt szeretném kicsit boncolgatni, mert arról régebben sokat hallottunk, milyen az, amikor az ember testi. Ugye amikor az ember újjászületik, az óembert le kell vetközni, az új embert pedig fel kell öltözni. És ahogy tegnap délután azon elmélkedtem, gondolkoztam, hogy hogyan hozzam ezt elétek, egy kép jött elém, mint egy három egymás mellett lévő vonal, az egyiken a szellem, másikon a lélek, harmadikon a test van felírva mondjuk, és ebben az egy állapotban vagyunk akkor, mikor Jézus nélkül élünk ezen a világon. Akkor, amikor újjászületünk, amikor bekerül Istennek a természete a te szellemedbe, a szellemed kimagaslik. És már abban a pillanatban érvényes rád az az ige a Filippi levélből, hogy csillagként tündökölsz ezen a világon. Isten így tekint rád, hogy ott van egy ember, akinek a szívében ott lángol az ő szelleme, egy újjászületett hívő, és Isten így tekint rád, hogy te már az övé vagy, az ő családjába belekeresztelkedtél. De ugye ott van a lelkünk, és ott van a testünk mellette, ezzel mi lesz? A testünk akkor kap majd ugye megváltást, utolsó ellenség, mint a fizikai halál, le lesz majd győzve. A testünk majd megdicsőült testet kap, akkor, amikor a mennybe kerülünk, de mi újság a lelkünkkel? És ahhoz, hogy te szellemi emberré váljál, hogy az új ember uralkodni tudjon a testi felett, hogy az új, az óember felett uralkodni tudjon, a lelkednek fel kell épülnie. A lelkednek ki kell teljesednie. A lelked az, ami eldönti azt, hogy te szellemi emberré válsz, vagy pedig világi módon, testi módon fogsz viselkedni. A lelked az, amelyel neked foglalkoznod kell. A Biblia úgy írja, hogy neked kell megváltanod a lelkedet. A szellemed, a belső embered, az újjászületett isteni természet részeseivé lettetek, mondja Péter apostol a Péter levélben. Isteni természet részeseivé lettél. Azt növelned kell, építened kell, fejlesztened kell, de hogyan tudod ezt megtenni? Úgyhogy a lelked is fejlődik. És ugye a lelked micsoda? Hatalmas káosz van ezzel kapcsolatban, vallásos körökben, mert a vallás nem ismeri el csak a lelket és a testet. És igazából a tudomány is sokáig ideig jutott el, hogy lélek és test. A pszichológusok is a lelkeddel foglalkoznak, az érzelmeiddel, a gondolataiddal. A tudomány most már kezdi kapizsgálni, hogy van valami, amit nem tudnak megnevezni, megfogalmazni, mi az, de úgy hívják most, hogy ez a tudatalattid. Na most elmondom neked, hogy ez nem a tudatalatti, vagy mindegy, hogyan nevezed, ez a szellemed, a belső embered, ami ott valahol belül van, ami Isten képer és teren hasonlatosságára újjá született. Olyanná váltál, mint Ádám a bűnbeesés előtt. Halleluja! De a lelkeddel neked foglalkoznod kell. Sok-sok felszólítás van a Bibliában arra, hogy mit kell tenned a lelkeddel. Első és egyik legfontosabb, hogy megismerd, hogy mi is a lelked. Az neked valamid. Az érzelmeid, a gondolataid, az akaratod. Ugye sokszor hallottad már ezt. Felszólít a Biblia minket arra, hogy a gondolkozás módunkban változzunk el. És hozzuk magunkat összhangba Istennek a beszédével, Istennek az igéjével. Amikor ezt megteszed, a lelked emelkedik, épül, és az úton vagy. De ott vannak még az érzelmeid is. És az érzelmeidnek is el kell változni. Olyanná kell válnia, mint Istennek az érzelmei. Erről nem nagyon hallottam én tanításokat sokáig, és sokat gondolkoztam ezen, de bizony ott van világosan a Bibliában, hogy a te lelked fogja eldönteni azt, hogy te szellemivé válsz, vagy pedig testivé. Mert ugye három vonalon a bérleg nyelve oda fog billenni, ahol a kettő az egy arányban lesz. Ugye? Ahol többség van, abban az irányban fog eldőlni a mérleg. Tehát, hogyha a lelked a szellemed szintjére, vagy ott fölemelkedik, akkor képes leszel arra, hogy a testedet, a régi indulataidat, a meg nem újított gondolkozásmódat és a ló emberedet urald. Hogyha a lelked felépül. Ha nem, akkor mindig a testet fog uralkodni a szellemed felett, és írja a Galata levél, és sok más igehely is, hogy a szellemed és a tested mindig egymásnak ellentétesen, mindig mást akar mind a kettő. A szellemed Isten dolgait akarja követni, a tested meg a világnak a dolgait akarja követni és csinálni. És ez mindig így lesz. Ettől nem tudsz megszabadulni. Bocs, hogy ezt így most rád öntöm, de amíg ebben a testben élsz, addig ez egy harc. Pál apostol azt írja, hogy a testemet alávetettségben tartom, hogy mi módon nektek prédikálok, méltatlanná ne legyek, váljak. A testét alávetettségben kell tartania, tehát mindig a szellem és a lélek erősebb kell legyen a test felett, hogy uralkodni tudjon Isten a te életed felett. Halleluja. Nagyon bonyolult volt, vagy emészthető? Halleluja. Köszönöm, hogy visszajeleztetek nekem, így, hogy jó. Tehát az elmúlt két tanítás és a mai alkalom is igazából arról szól, hogy segítséget kíván nyújtani abban, hogy mélyebben meg tud élni a keresztény életedet, és ráismerj arra, hogyha valami nem megfelelő benned. És ráismerj arra, hogyha valamit igazán jól csinálsz. Mert hogyha valamit jól csinálsz, akkor kapsz egy bátorítást, hogy igen, ebbe az irányba így kell tovább menni, és ezt kell tovább végezni. De hogyha valami nem megfelelő, akkor ezt is látnunk kell, és meg kell látnunk, hogyha nem megfelelő a hozzáállásunk, meg kell látnunk, hogyha valami az életvitelünkben nem megfelelő, hogyha a szokásunkban, vagy a jellemünkben valami nem nincs rendben, akkor ezt meg kell nekünk látni, hogy meg tudjunk változni. És nagyon fontos az, hogy rájöjjünk arra, hogy amikor a Szent Szellem vezetéséről beszélünk, akkor nem a saját vágyainkat, a saját érzelmeinket és a saját kívánságainkat kell ráfogjuk arra, hogy na ez Isten szellemének a vezetése. Mert Isten szellemének a vezetése az a szellemből belülről jön, nem a lelkedből. meg fog nyilvánulni a lelkedben, a gondolataidban, az érzelmeidben, de a forrása az nem a lelked, nem te magad. És nem az, amivel éppen sokat foglalkozol, vagy éppen ami nagyon nagy hatással van rád, hanem Isten szelleme, ami igazából ne is férj, de tőled független. Tőled független. Ha ő mond neked valamit, neked azt meg kell vizsgálnod, hogy ez most Isten szellemétől jövő dolog volt-e, vagy pedig a saját lelkednek, az érzelmeidnek, a kívánságaidnak a vágya volt-e, vagy nem. Azért, hogy ki tudjál teljesedni. Tehát nem mondjuk azt, amikor az érzéseinket, a kívánságaikat követjük, hogy ez Isten akarata. Isten akaratát meg kell vizsgálnod, egy alapigénk a mai napon a 2 Korintus 4.18. Amely azt mondja, hogy mivel, hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Halleluja! A szellemi világ az örökké való. A látható, az pedig mulandó. Az, ami a szellemi birodalomban van, szoktam ezt úgy mondani régen, hogy sokkal valóságosabb, mint amit itt fizikai síkon meg tudsz fogni, tapasztalni. És miért mondom ezt? Azért, mert az öröktől fogva volt, és örökké lesz. Ez a fizikai világ egy időtől fogva van, és csak egy ideig lesz. A szellemi birodalomban Isten nem változik meg. Te itt ebben az idővallumban, az érzelmeidben egyszer fönt érzed magad, egyszer lent érzed magad. Nagyon jó, hogyha az érzelmeid fel vannak spanolva, és fel vagy dobódva, de Isten szívével együtt kell ezt megtenned, nem pedig a saját kívánságaidból kifolyólag. Ő az ő szelleme képes arra, hogy téged az ő szívével együtt vigyen előre. És ha mondhatom azt, a legelső alkalom volt, 3 hete a legkönnyebben emészthető. Talán múlt héten kicsit nehezebb volt, ma még nehezebb lesz egy picit, de hiszem, hogy felemelve mentek hozzá, és senki nem fogja úgy érezni, hogy nem kapott valamit. De a szellemi világ örökké való, a látható az mulandó, és bizonyos értelemben ebben a testi életben is elérhető és megfogható ez a szellemi birodalom, az az Istennek a jelenléte. A szellemi birodalomban mindig ott van, Isten a fizikaiban is felelhető, de nem mindig érzékelhető. Nem mindig érzed azt, hogy Isten jelen van. Annak ellenére, hogy jelen van. Tehát az érzések becsaphatnak. Nem mindig érzed azt, hogy meggyógyultál, de attól még a szellemi igazság az, hogy Jézus ebben meggyógyultál, és az az igazság. Tehát nem az érzéseink alapján járunk, nem a mások véleménye alapján járunk, hanem az alapján, hogy Isten igéje mond. Ha Isten igéje azt mondja, hogy én megáldottalak téged, akkor teljesen mindegy, hogy te hogy érzed. Te megáldott vagy. És amikor az érzelmeidet felemeled ide Isten igéjének az igazságához, akkor kezded ezt meglátni és megtapasztalni. Ha mindig csak arról beszélsz, hogy te hogyan érzed magad, vagy hogyan gondolsz arról a dologról valamit, akkor nem fogsz ide eljutni. Nekünk ezt a szemünk előtt kell tartanunk, és bizony azt tudom mondani, hogy nekünk ezt a fizikai szemünk elől elzárt világot kell keresnünk és megragadnunk, ahhoz, hogy ezt a teljességet, ezt a túláradást meg tudjuk tapasztalni, amire vágyunk. Isten jelenlétébe való belépésnek vannak elősegítő tényezői, és vannak akadályai. Most egy akadályról beszélnék. Egyik legnagyobb akadály, hogy belép Istennek a jelenlétébe, az a fizikai szemed. Ha állandóan arra tekintesz, arra figyelsz, arra összpontosítasz, amit a szemeiddel látsz. Ugye azt olvastuk az előbb, hogy a láthatók, mi vagy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatik ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A látható dolgok ki vannak téve a változásnak. Nem akarsz a változásnak kitett dolgokra összpontosítani, ugye? Hanem inkább arra, ami örökké állandó, és mindig csodálatos, és mindig gyönyörűséges. Ez Isten maga, az ő személye, aki önmagában természet fölötti. Egyszer megkérdezte tőlem egy riporter, volt egy ilyen stúdió beszélgetés, hogy amikor Isten dolgairól beszélünk, akkor természetfölötti dolgokról beszélünk? És mondtam, hogy abszolút. Isten önmagában természet fölötti, a természetes világ fölött áll. Nem így gondolod? Ami megakadályozhat téged még, hogy meglásd és beléphess Istennek a jelenlétébe, az a gondolatvilágod és az érzelemvilágod. És ahogy tovább lépünk, szeretnék felsorakoztatni jellemzőket, hogy mik a jellemzői a szellemi embernek, és mik a jellemzői a lelki embernek. Nem azért, hogy feltétlenül magadra ismerj, és nem azért, hogy feltétlenül a másikban meglásd azt, hogy milyen jó, vagy milyen kevésbé jó, de hallanod kell erről, és ha felismered magad, ám legyen, mint ahogy a példabeszédek is nagyon sokat ír a bölcsemberről és a bolond emberről. Párhuzamba állítja, hogy hogyan viselkedik a bölcsember, és hogyan az ostoba. A szellemi ember és a lelki ember között, többek között az a különbség, hogy a lelki ember az érzékelhető, és az érzelmi, és a fizikai valóságot tekinti elsősorban, azt fogja meg, és a láthatókra figyel, azt tapsolja meg, azt ismeri el, amit lát. Amit a fizikai szemével lát, amit az öt érzékszervén keresztül meg tud ragadni, amit meg tud fogni, amit ő el tud érni. Azaz nem lát be a dolgok mögé, nem lát be a szellemi világba. Csak azt látja, ami esetleg valaminek a következménye, de nem látja, hogy miért történt az úgy. Nem látja a különbséget. A szellemi ember képes különbséget tenni a szellemi és a lelki között. És a másik alapigénk a mai napon az 1 Korintus 2-ben van. A 14-es, 15-ös vers, amely sokkal jobban elmondja mindezt, mint ahogy én el tudom mondani. Azt olvassuk itt. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Halleluja. Egy másik folytás azt mondja, hogy a szellemi ember mindent megvizsgál, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Az egyszerű fordítás szerint így hangzik ez az igevers. De aki nem szellemi természetű, az nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat. Számára minden csak bolondság. Egyszerűen képtelen felfogni, de nem is csoda, hiszen ezeket csak a Szent Szellem által lehet megérteni. A szellemi ember viszont mindent meg tud vizsgálni és érteni, és képes mindent helyesen mérlegelni és értékelni. Őt magát azonban senki sem tudja igazán megérteni. Itt az ige környezet elsősorban egyébként a nem hívő és a hívőt állítja így egymásra szembe, vagy párhuzamba. Tehát azokról az emberekről beszél, akik nincsenek a világban, akik ugye egy vonalban van a szellem, lélek, test, nincsenek Isten családjában, képtelen megítélni a szellemi dolgokat, bolondságok az néki, mindegy, hogy hány diplomája van, mindegy, hogy milyen intellektuális agyi kapacitása van, vagy mennyire művelt, teljesen mindegy, a szellemi dolgok, azok szellemi dolgok, és testi-lelki szintről azt nem lehet megtapasztalni, megfogni. De ugyanakkor, attól még, hogy te újjászülettél, és a lelked, ha nincs megújítva, gyakorlatilag szinte ugyanebben az állapotban vagy. A szellemed képes rá, kész rá, hogy felfogja és megértse Istennek a dolgait. Teljesen kész rá. És egy csecsemő is képes meghallani Isten hangját. Halleluja. És képes Isten szellemének a követésére. Sokan tapasztaltátok ezt, mikor újjászülettetek utána, hogy mindenki más körülötted. De nem ők változtak meg, hanem te változtál meg. És ami miatt ezt mondom, az az, hogy most nem erről beszélünk, hanem a teljességről és a túláradásról, és ahhoz, hogy ki tudj teljesedni igazából, ahhoz a lelkednek fel kell épülnie. Az érzelmeidnek, a gondolataidnak el kell változnia. kaptam segítséget, és a bővített fordítás szerint is felolvastam ennek az igének egy részét, a 15-ös részét. Így hangzik, hogy de a szellemileg érett, felnövekedett keresztény ember mindent megítél, kérdéseket tesz fel, megvizsgálja és alkalmazza, amiket a Szent Szellem kijelent. Ő mégsem ítéltetik meg senkitől. A hitetlen ember nem képes helyesen ítélni és megérteni a hívő ember szellemi természetét. Amit itt kiemelnék, hogy a szellemi ember, a szellemileg érett, felnövekedett ember, akkor mondhatjuk valakire érett, felnövekedett, amikor a testét alávetettségben tartja. Amikor nem a teste indulatai uralkodnak felette, hanem a szelleme és a lelke, és ehhez van megfelelő kijelentése és tudása, amivel képes ezt megtenni. Mindent megítél, és itt van, hogy kérdéseket tesz fel. Megvizsgálja és alkalmazza, amiket a Szent Szellem kijelent. A csecsemők, a gyerekek, a kicsikék nem vizsgálnak túl sok mindent meg, és a Szent Szellem kijelentéseit nem alkalmazzák. Ha szeretnél érett lenni, ha szeretnél felnövekedett lenni, ha szeretnél teljességre jutni és túlcsordó életet élni, akkor ilyen emberré kell váljál, hogy föl kell tegyél kérdéseket Istennek, meg kell vizsgálnod, és alkalmaznod kell azokat, amiket a Szent Szellem kijelent neked. Halleluja! Boldog vagy, hogy hallod ezt, ugye? Sokunknak van hova fejlődni, ugye? A szellemi világ örökké való, és a látható ugye maradandó, és szeretnénk erre a láthatatlan világra koncentrálni. Egyébként kiírtam még magamnak itt valamit, hogy ez a szellemi mindent megítél, ez azt is jelenti, hogy megvizsgál, és az érzéki ember az angol message fordításban, Bibliában úgy van fordítva, úgy van leírva, hogy unspiritual, de spiritual self, ami azt jelenti, hogy anyagias, földhöz ragadt, világias. Tehát van a szellemi ember, és van az érzéki ember, és az az igazság sajnos, hogy egy keresztény is lehet olyan, hogy anyagias, földhöz ragadt és világias. Mi nem akarunk ilyenek lenni, ugye? Hanem el akarunk változni, és szellemiekké akarunk lenni. És jó, hogyha meglátod és észreveszed, hogy a szellemi ember felismeri a lelki embert. De a lelki ember nem ismeri fel, és nem ismeri el a szellemit. És van erre példa a Bibliában is, hogy hasonlóképpen ugye, ahogy üldözte Izmael Izsákot, a testi mindig üldözi a szellemit, de a szellemi az nem üldözi a lelkét és a testét. Valaki meg kell mutassa neked a különbséget, mert hogyha a lelki az etalon, a lelki a te számodra a legtöbb, a lelki a te számodra a minta, akkor a lényeget soha nem fogod megfogni. Sok keresztény éli az életét csupán az érzelmeiben, és nem is tudja, hogy van egy magasabb rendű élet. Van egy magasabb rendű élet, amit úgy hívunk, hogy szellemi keresztény élet. Amikor nem az irányít, és nem az motivál, hogy mit gondolsz, vagy mit érzel, hanem az, amit Isten mond. És az ő dolgai vannak az első helyen. És nem az, hogy én mit gondolok erről, vagy arról, vagy amarról a dologról. És nem az van bennem automatikusan, mint egy automatizmus, ha vallok valakiről valami rosszat, akkor egyből elkezdem azt mondani, csámcsogni a többinek, pletykálkodva. Mert sokan keresztényként ezt teszik. És néha keresztények úgy viselkednek, mint ha, úgy is fogalmazzam, hogy ne legyen, hogy finom legyek és nőies, hogy hallanak valakiről valami rosszat, mert látjuk időnként a sátánnak a munkáját, hogy elbuknak emberek bizonyos dolgokban. És néhány ember úgy gondolja, hogy ez most egy jó lehetőség arra, hogy azt most megfogjam, és jól csámcsogjak rajta, és elmondjam mindenkinek. Ahelyett, hogy a törésre állna, és imádkozna, mint egy szellemi ember. Dicsőség Istennek! Attól, hogy valaki ismer igéket, tud a Bibliából idézni, gyülekezetbe jár, hűséges a gyülekezethez, attól még nem válik automatikusan szellemi emberré. Tudod, nem az a kérdés, hogy mennyi kijelentés van a szívedben, hanem az a kérdés, hogy te abból mennyit teszel meg. Mert lehetsz a hitnek nagy embere, lehetsz kijelentésekkel teljes, abból nem csinálsz semmit a hited alapján, nem cselekszel semmit, akkor az egész nem sok mindent ér. Tehát mindegy az, hogy ki mit gondol magáról, úgyis elárul téged a szavad. Egyik kedvenc igém Jézusnak a szava, amit Péternek mondott, hogy Péter, a te szavaid elárulnak téged. És általában a szellemi embert és a lelki embert, testi embert elárulják a szavai. És most itt a pont, hogy most megemlékezzünk arról, hogy elmondjam neked, hogy nagyon sokszor, amikor valaki sok igét használva, sok bibliai igeverset mondva beszél, nagyon úgy tűnik, mintha nagyon szellemi lenne. De nem az. Időnként, halleluja, valaki ébren van. Valaki érti, miről beszélek. Köszönöm, hogy mosolyogtok és bólogattok. Mert sokszor nagyon keskeny a határvonal a szellemi és a lelki dolog között. Mert ezek sokszor megfoghatatlanok. És a külső szemlélőnek a számára összemosódik a kettő. És hogyha a te számodra a lelki a tényleg a csúcs, az etalon, és az a minta, és azt követel, akkor te is olyannál fogsz válni. Miközben van ennél egy mélyebb dolog is. Tehát, hol is tartottam? A láthatók, a lelkiek változnak, a szellemi dolgok örökérvényűek, és bizony a lelki ember tudja azt mondani egy jó hangulatra is, egy jó hangulatú dicsőítésre, és azt, hogy ó, micsoda kenet. De attól, hogy valamikor még jó hangulat van, és taps van, és öröm van, és tánc van, senki félre ne értse, az nem biztos, hogy a kenetnek a megnyilvánulása, az lehet a léleknek, az érzelmeknek a megnyilvánulása is. Nem mondom azt, hogy sőt, odaérjünk az igében mindjárt, sőt, föl is olvasom most a Római Levél 14-17-ben, hogy nehogy valaki félre értse szavaimat. Róma 14.17-ben azt olvassuk, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. Halleluja! Tehát amikor a kenet megnyilvánul, ott öröm van, ott békesség van. Mi van még? Megigazultság van, békesség és az örömnek a kenete. Ez jelen van a szellemiben. Halleluja! De van ennek egy hitvány másolata, a lelki szinten is, ami időnként nagyon hasonlít a szellemire, de nem az. Köszönöm, hogy hallok áment most. Azt hiszem, hogy sokan értitek, hogy miről beszélek. Egy világi rendezvényen is lehet jó hangulat. Egy világi koncerten, egy buliben, egy hangversenyen, egy színházi előadáson lehet jó hangulat, és az természetesen rendben van. Sőt, a világi rendezvényeken még egy quiz showban a tévében is vannak hangulatfelelősök, akik azért vannak ott, hogy a hangulatot, az érzelmeket generálják, hogy az érzelmi szint és az érzelmi lelki állapot az magasra felemelkedjen, és az ezáltal megnyilvánulva egy bizonyos fajta örömöt hozzon elő, ami ott a helyén való. Itt a gyülekezetben a dicsőítők nem hangulatfelelősök. Nem azért vannak itt, és nem azért szolgálnak, nem azért dicsőítenek, hogy neked jó hangulatod legyen, hanem azért, hogy bevezessenek téged Istennek a jelenlétébe, ahol jó hangulat van. Halleluja, és öröm van. Ugye érted a különbséget? Mert lehet manipulálni, lehet gerjeszteni, lehet előhozni testből dolgokat, és lehet kívül úgy tűnik, hogy hú, de milyen szuper szellemi, miközben az csak lelki, érzelmi. És mi nem ezt akarjuk. Te nem ezt akarod, ugye nem ezt akarod, hanem azt akarod, hogy szellemű legyen valami. Hogy igazán élettel teljes legyen, vagy Istentől felkent legyen valami. Attól, hogy ülekezett egyébként tapsol a gyors dalok után, vagy most tapsolsz, mert egyetértesz azzal, amit hallottál, nem mindig, nem feltétlenül van a örömkenet megnyilvánulása miatt, hanem lehetséges, hogy ez egy berögzött dolog, egy vallásos szokás. És ne értsetek félre, én szeretem a gyorsütemű dalokat, és szeretek tapsolni. Halleluja! Nagyon szeretem a tapsot, megvan ennek a helye. De megvan az a hely, amikor ez helytelen. Amikor nem kell tapsolni, mert sokkal többet áltasz, mert sokkal több, jobban zavaró, és a kenetet megtöri. Halleluja! Örülök, hogy együtt dobog a szívem veletek. Értitek, miről beszélek. Ma, amikor megvan a helye, valamikor pedig nincs ott a helye. És nekünk ezt meg kell találnunk, el kell kapnunk ezt. És az egyik legjobb módja ennek, hogy valamit megtanuljunk, hogyha jó példát látunk. Mert egy gyermek is úgy növekszik, pici csecsemő korától gyerekkorába, hogy másolja a szüleit. Így van? Aztán, amikor éretté, felnőtté válik, a kialakul a saját maga egyénisége, stb., és így megy a saját útján előre. De nem is ezt akartam mondani, hanem azt, hogy van az örömkenet és az örömtaps, ami megvan a szellemi oldalon is, és megvan a testi, fizikai, lelki oldalon is. Attól, hogy valaki könnyezik dicsőítés közben, vagy éppen a dicsőítés vezető könnyekre borul és térdre esik a dicsőítés közben, ugyanígy nem feltétlenül van ez a szellem kenetétől. Lehet, hogy csak az ő érzelmeinek, a saját érzelmeinek a megnyilvánulásainak a kifejezése mindez. Azt szoktam mondani otthon a szexuális gyülekezetben, és ott már erre nem sértődik meg senki, mert ismernek engem ott. Másfél évtizedig prédikáltam ott majdnem, hogyha ha sírni szeretnél bizonyos dalokat hallgatva, hallgassál sokat Zsámbó Jimmyt, meg Máté Pétert. Nem akarom őket lehúzni, és mivel népszerint említettem őket, nem azt mondom, hogy hú, de milyen rossz zenét csináltak, hanem egyszerűen arról beszélek, hogy megvan a lelki oldal, és megvan a szellemi oldal. És hogyha mondjuk Máté Pétert vesszük, ő egy kiváló, tehetséges zenész volt, képzett volt, rengeteg ajándéka, rengeteg talentummal, de mégis sok dala a mély depresszióból fakadt. És lehet könnyezni bizonyos dolgokon a lelki szinten. De nem ez a legtöbb. És nem ez, ami után mi vágyakozunk, ugye? Hogy elérzékenyüljünk a fájdalmainkon, meg hogy egyszer véget ér a lázas ifjúság. És lehetne sorolni. Az érzelmeinket ez megérinti, de minket Isten szellemének a kenete, tüze kell megérintse. És van olyan, hogy az ember a kenet alatt térdre rogyik, arcra esik, és zokog és sír, és megérint Istennek a szeretete és túláradása. És ez valami jó dolgot hoz ki belőled. Amikor a lelked, a tested nyilvánul meg így, a Biblia azt mondja erről, hogy nem sok haszna van. A test gyakorlásának nem sok haszna van. Tehát lehet jó dalokat hallgatni, és lehet örvendezni, és lehet sírni, és lehet, hogy csupán ez érzelmek kifejezése, semmi más. Nem az érzelmek ellen beszélek, sőt, azok mellett. Azokat újítsuk meg, és váljunk Isten érzelmeihez hasonlatossává, de ha csak a saját érzelmeink megnyilvánulásait vetítjük ki, akkor az lehet, hogy jó, de biztos, hogy nem a legjobb. És mi a legjobbat akarjuk, ugye? És bizony most ismétlem még egyszer, hogy figyelj nagyon oda arra, mert sokszor keskeny a határvonal a szellemi és a lelki között. A szellemi élet az a keskeny úton van. És a szellemi életet élni a nehezebb. Ha könnyű lenne, mindenki ezen járna. Kivétel nélkül. A széles úton járni sokkal könnyebb. Mert ott nem kell erőfeszítéseket tenni. Ott csak sodródsz az ára, sodródsz a többiekkel. A szellemi dolgokat megtanulni legkönnyebben úgy lehet, hogyha van előtted egy jó példa. Mert követni fogod a példákat. Például, hogyha évtizedekig teszem fel, katolikus templomba jártál, akkor te is követted a példát, hogy amikor beléptél az ajtón, jobb oldalon lévő szentelt vízbe benyújtod az ujjadat, és keresztet vetsz. És így egy hagyományt magadra öltve követted azt a példát, ami előtted volt, mert mindenki ezt csinálta. Bejössz egy gyülekezetbe, és szokássá, hagyományjá válhat itt is egy-két dolog a te számodra, például az, hogy felemeled a kezed. De tudod, hogy a Bibliában az újszövetségi imádásra nem a taps van megjelölve az újszövetségben, hanem a kezek felemelése? Halleluja! 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 Már majdnem tapsoltál. A kezek felemelése. Nem a taps ellen beszélek, ne és félre, csak a megfelelő helyén kell kezelni. Megfelelő helyenre kell tenni. Hagen nagyon egyértelműen, nagyon jól és nagyon szigorúan, sokkal keményebben beszél erről a dologról a Tervek, Célok, Törekvésük című könyvében, mint most én. Én tényleg egy pici kis nyuszi vagyok. Egy fehérbe öltözött kis húsvéti nyuszi. Ő hozzá képest, ahogy ő ezzel kapcsolatban fogalmaz. Ha tehetném, nem tehetem, de ha tehetném, kötelező olvasmánnyá tenném a te számodra azt a könyvet, amit rendszeresen elő kellene venned. Tehát a kezed felemelése rád ragadhat, de neked ezt kijelentésből kell tenned. Akkor felemeled a kezed, akkor tudd, hogy mit csinálsz. Nem azért, mert a melletted lévő is így áll, és énekel. Bocsássatok meg, senkit nem akarok kifigurázni. És tudom, hogy ez még sértő is lehetett a számodra. Nem célom senkinek a megsértése. De nem vallásos hagyományokat követünk, hanem Isten szellemét, amelynek része az, hogy felemeljük a kezünket, és őt imádjuk, és őt dicsőítjük. Halleluja. A világban ez nincs meg. De a világban is megvan ennek a hamisítványa. Amikor én 10 éves voltam, sokat jártam buliba, diszkóba, és az ilyen sztár fellépők úgymond mindig azt mondták, és az említett Zambó Jimmy is a koncertjei mindig azt mondta, hogy emeld fel a kezed és taps. És amikor én ott voltam a diszkóba 17 évesen, fölemelve, ez volt a kérés, föltettem a kezbe, és olyan sokan voltunk, alig bírtam utána levenni, mert olyan szorosan voltunk egymás mellett. Erre így emlékezetembe jön. Aztán elmentem, Berlinben voltunk, Benihin alkalman nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, és Benny Hinn is nagyon sokszor mondta azt, hogy emeld fel a kezed az Úrhoz. Mind ahogy a mai alkalom elején is elhangzott, hogy emeld fel a kezeit az Úrhoz. Helyesen. És akkor döbbentem rá, hogy igen, ez az eredeti. Az igazi. És az, amit én csináltam 17 évesen a diszkóban, az pedig a hamisítvány. Amit én még egyszer nem akarok úgy csinálni. Tehát attól, hogy valaki könnyezik, és fölemeli a kezét, és nagyon ájtatosan vagy áhítatosan néz ki, az nem biztos, hogy szellemi. Lehet, hogy csupán lelki. Ezt egy nem feltétlenül tudod megítélni, és nem biztos, hogy kell. Te magaddal foglalkozzál. Magaddal foglalkozzál. Hogy ami benned van, az mennyire őszinte. Mennyire tudod, hogy mit csinálsz akkor, amikor csinálsz valamit. Lapozzunk egyet. Attól, hogy valami szellemi, nem biztos, hogy felismered. Mert szeretett példám az erre az esetre, amikor egy evangélista, egy felkent evangélista, csontig hatoló, tüzes, szíveket szabadító prédikációjára az utcán az emberek üdvösséget nyernek, és elfogadják Jézust, és megérinti őket Istennek a beszéde, Istennek a kenete. De ugyanezen az alkalmon, ugyanabban az idővallumban valakiket meg ez nem érint meg, és tovább mennek. Hogy lehetséges ez? Hogy nem ismerik fel a szellemit, nem ismerik fel a kenetet, nem ismerik fel Isten erejének a megnyilvánulását. Valaki pozitív választ ad, valaki pedig csak legyint és tovább megy. Sokat gondolkoztam ezen, és arra jutottam mások után, hogy az ember nem csupán azt hallja, amit a másik mond. Mint például ebben a most pillanatban is, nem csak azt hallod, amit én mondok, hanem azt is hallod, amit te gondolsz arról a dologról. Hogy neked mi a véleményed erről, azt te hozzáteszed, most is. És így vannak ezzel az utcán a hitetlenek, hogy hallják az igazságot, de hozzá gondolják, hogy tehát fiatalon meghalt apukám, Isten megbüntette ezt, úgy gondolja, miért van annyira sok háborúság, gyermekhalál a világban, stb. És hozzáteszi a saját elképzelései, saját gondolatait, és nem azt hallja meg, amit Isten mond, hanem azt hallja meg, az mellett még azt hallja meg, amit ő gondol arról a dologról. Úgyhogy a mai napon is én szívem vágya az, hogy ne csupán azt halld, amit te gondolsz erről, hanem halld, amit Isten akar mondani ezzel a dologgal kapcsolatban. Mi a célunk? Eljutni a szellemnek az egységére, ugye? Hogy mindannyian egyekként álljunk Isten előtt. És ide eljutni úgy lehet, hogy az egyének külön-külön egyesével is fejlődnek és növekednek. És bizony, nagy igazság van abban, hogy a minőségi zene az egy jó eszköz Isten kezében arra, hogy téged, bennünket elvigyen az ő jelenlétébe és ebbe az egységbe. Halleluja! Ha nincs kenet, akkor mindegy, hogy mennyire profi a zenekar. Én nem olyan túl régen voltam egy ilyen felekezetközi alkalmon, ahol nagyon kedves, nagyon Isten szerető szívű emberek voltak, sokan rengeteg fiatallal, képzett zenészek voltak, profi hangtechnikával, és jött a dicsőítés vezetőtől, az énekestől a felszólítása, hogy gyertek, kezdjük imádni az Urat, és elkezdtek egy jó rockzenés, csörömpölős zenét, és gyakorlatilag egész nap én egy dalon sem éreztem igazából különösen rajta Istennek a jelenlétét. Ott táncoltak, ugráltak a fiatalok, és sokkal jobb, hogy ott táncolnak és ugrálnak, mint a kocsmában lennének. De én mégsem éreztem Isten szellemének a mozdulását ott. A prédikációk, a tanítások, a vendégszolgáló külföldi volt, kiváló volt, nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon jó volt, de mintha a lényeg mellett mentünk volna el. Mint hogyha úgy próbálnánk meg Istent imádni, mint az Ószövetségben próbálták a szentek, teljes erőből, teljes lelkedből. De az Új Szövetségben nekünk nem így kell imádni Istent. Mert az imádás formája megváltozott. Mi ma nem teljes erőből imádjuk Istent, teljesen megfeszülve, vagy annyira nagyon akarlak téged imádni, hanem szellemben és igazságban. Szellemben és megigazultságban. Én hallottam profi zenészeket úgy zenélni, tehát akik én nem nagyon érzékeltem kenetet. És hallottam profi zenészeket úgy zenélni, hogy a kenet teljes volt. Hallottam zenészeket, akik nem voltak, hogy is mondjam, hamis volt a gitár, a billentyű, a hang, minden hamis volt szinte, de kenet volt, felkent volt, és gyönyörűséges volt. És hallottam, ez a legrosszabb, amikor hamis is, akkor sincs a helyén, és még kenet sincs. Ez a legrosszabb, ugye? Jézus maga mondja el a lényeget. Elhangzott ma már nagyon helyesen és nagyon jó János Evangélium 4. fejezetben, 23-as, 24-es vers. De eljön az óra, és az most vagyom, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Halleluja! Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Szükséges, hogy szellemben és igazságban imád. Nem azt mondja, hogy lélekben, nem azt mondja, hogy testben, hanem hogy szellemben. Sokak számára ez megfoghatatlan. Mit jelent ez? Mai alkalom nem erről szól, hogy hogyan lehet ezt így tenni, de én úgy gondolom, hogy amíg nem érted a megigazulást, addig nem igazán fogod érteni, hogy mit jelent ez. Mert a Szent Szellem, ugye az igazságnak a szelleme, a megigazulás szelleme, erről tesz bizonyságot. A törvény igazsága az új szövetségben a megigazulás, ami azt hozza, hogy szellemben járunk, és nem testben. Szellemben járunk, és nem lélekben csupán. Nincs baj, hangsúlyozom, nincs baj a jó lelki és érzelmi állapottal, sőt, kerülj ebbe az állapotba. Sokkal jobb boldognak lenni, mosolygósnak lenni, mint letöltnek, depressziósnak és keserűnek. Én szeretem a mosolygós embereket. Hitembert nem láttam még depressziós arccal. A hitember mindig mosolyog. Nem vigyorog. Nem egy erőltetett kényszer képmutató vigyort tesz magára, hanem az őszintén belülről fakad neki. És ugye Dávid is mondja azt, hogy lelkem áld az Urat, és neked fel kell a lelkedet gerjesztened. Sokszor kell szólnod saját magadhoz, a saját lelkivilágod, a saját érzelmeidhez, amikor azok lent vannak. Hogy kelj fel, és dicsérd az Urat. Kelj fel, és kezd elő dicsérni. Szólnod, beáltalítva adott kell, búzítanod kell magadat. Mint ahogy Pál apostol tanítja, mondja a Timóteusnak, hogy gerjeszt fel magadban azokat a szellemi ajándékokat, amelyek a kézzelátétel által beléd kerültek, ugyanúgy a lelkedet is feltold, és fel kell gerjesztened, mert így tudsz a szellemet szintjére fölemelkedni, hogy a testet uralni tudjad. Na és a lényeg, onnan ismered föl magadat, nem a másikat, onnan ismered föl saját magadat, hogy szellemi vagy, vagy lelki vagy. Nagyon hosszú listát lehetne sorolni. Nekem egy-kettő dolog van itt előttem, és azért van itt ez előttem, hogy ezeket ne felejtsem el elmondani neked. Mert amikor efelől imádkoztam, én tavaly nagyon sokat erről, most prédikálok harmadszor. A múlt heti, meg az előtt heti üzenet az még abban a formában sehol nem hangzott el, csak itt. Erről most már harmadszor prédikálhatok. Tehát amikor én ezzel kapcsolatban kerestem az Urat, és gondolkoztam, és imádkoztam, az jött föl bennem, az egyik legnyilvánvalóbb jele annak, hogy a lelkedben élsz, az az, hogyha túl sokat beszélsz. Ha túl sokat jár a szád. Ha kell, ha nem, tehát csak mondod. Ha kell, ha nem, te csak mindenképpen a véleményedet nyilvánvalóvá akarod tenni. Így a példabeszédek, hogy a bolond embernek egy szándéka van, hogy a szívének a dolgait előhozza. De nem mindig kell neked elmondanod azt, amit megláttál, vagy megtapasztaltál, vagy megéreztél. Főleg nem, hogyha azok mind-mind csak rólad szólnak. A szellemi ember inkább kevesebbet beszél, mint többet. Ugye a bölcs ember is, akarom mondani, bocsánat, a bolond ember is bölcsnek ítéltetik, hogyha nem nyitja meg a száját. Ugye? És ismered azt a mondást, ugye, hogy megszólalásig szép. Ismered ezt a mondást? Hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy személyes megtapasztalásomat. 16, 17, 18 éves lehettem, feleségemet nő, akkor nem ismertem. Egy vidéki, hagyományos kis buliba voltam, és láttam ott egy szép, dekoratív lányt, és gondoltam, hogy beszélgetek vele. És rá igazán illet az, hogy a megszólalásáig volt szép. Mert hogy elkezdtem vele beszélni, nyilvánvalóvá vált az, hogy mi van benne. És ahogy megszólalt, már nem volt olyan szép a számomra. Így vagyunk ezzel sokszor, hogy jobb, ha befogjuk a szánkat, és akkor szólunk, amikor kell, és azt szóljuk, amit kell. A lelki ember sokszor többet gondol magáról, mint ami valójában. A szellemi ember az alázatos, és a helyén kezeli a dolgokat. És egy másik fontos pont itt, és jó, hogyha ezt észben tartod, és szem előtt tartod, hogy a lelki csak az érzelmektől átadott embereket könnyen meg lehet vezetni. Könnyen lehet manipulálni, és könnyen be lehet őket folyásolni. Mert nem szilárd alapokon állnak, nem a kősziklára építettek, hanem a változóra. Az állandóan változó van nekik a hangsúly. És az a helyzet, az igazság, ez most már én saját tapasztalatban mondom, ítéld meg, amit mondok, de az ilyen emberek képesek is arra, hogy másokat megvezessenek, és manipuláljanak, és becsapjanak. Az ilyen emberek hajlamosak is erre. Úgyhogy legyél nagyon józan, és te is legyél szellemi. Ne akarj senkire se nyomást gyakorolni. A lelki embereket lehet irányítani, lehet akár a szolgálati hatalomból irányítani, láttunk erre példát, nagyon sokat és sokfelé van ez, hogy a próféta vagy bármely szolgáló meg tudja mondani, hogy neked mit kell csinálnod, mit kell csinálnod. De mi ugye bárányok vagyunk, és nem birkák. És te is abban az állapotban szeretnél kerülni Isten előtt, hogy amikor ő rákérdez nálad valamire, akkor te nyugodt lelkiismerettel tud azt mondani, hogy én nem akartam őt manipulálni. Sokszor a lelki embereknek, az érzelmi beállítottságú embereknek a rutinjává válik az, hogy mindent úgy mondanak és úgy fogalmaznak meg, hogy a másikra hatást gyakoroljanak. Valaki bólogat nagyon. Nagyon örülök, hogy értitek többségében, hogy miről beszélek. Valaki egyszer azt mondta, hogy attól, hogy valaki újjászületett keresztény, nem feltétlenül azt jelenti, hogy meg kell benne bíznod. Halleluja. Nem azt mondom, hogy a világból keres barátokat, de hogy is, szó nem nincs erről. Azonban elmondhatom ezt is csak saját tapasztalatból, hogy a világban van nekem az üzletem, a cégem, és rengeteg emberrel vagyok kapcsolatban, rengeteg ügyfelem van, és vannak olyanok, akik nem hívők, nem keresztények, sőt, mondhatni azt, hogy az, hogy ellenségesek, de egyszerűen távolságtartók, de mégis tudom róluk azt, hogy becsületesek. A maguk szintjén természetesen. Van, aki felhív engem előre, hogy Attila, csináld már meg azt a számát, amivel tartozom neked, mert ki szeretném fizetni, nem akarok tartozni neked. Van ilyen, és nem hívő. És van hívő, aki pedig amilyen úton, módon csak tud, próbál lehúzni. És ez nem jó így. Nekünk pozitív értelemben kellene kitűnnünk a világ fölé, hogy mi milyen jól csináljuk azt, amit csinálunk. Hogy mi milyen tisztességesek, becsületesek és jó emberek vagyunk. Én nem tudom máshogy mondani ezt, nem szoktam ezt a kifejezést használni. A világ használja ezt. Váljál szellemivé, váljál éretté. És ez nem csak neked lesz jó, hanem mindazoknak, akik körbevesznek majd téged. Nem mondom, hogy ezáltal majd meg fog szűnni mindenféle támadás és mindenféle hazugság és rágalom ellened, sőt, lesznek új lehetőségek a támadásra ezáltal. Ez benne van a Bibliában, az Ó és az Új Szövetségben is. És Jézus is mondta, ha Isten fején akartak élni, akkor bizony üldözni fognak titeket az én nevemért. De azt hiszem, hogy ezt örömmel fölvállaljuk. Mert mi vagyunk Istennek a bolondjai. Halleluja! Olyat mondtam az előbb, hogy nem ismertek tapsolni most már. Nem kell tapsolni, nem ezért mondtam, csak hiszem, hogy megértitek, hogy mit akartam ezzel egyébként mondani. Tehát, ha valaki testi, én úgy gondolom, azt könnyen ki lehet szűrni, mert a viselkedése világias. Ha valaki lelki, az azonban néha úgy néz ki, mintha szellemi lenne, de nem az. Egy szellemi embernek jó a közelében lenni, és sokszor látszódnak a gyümölcsök az életében. Megkülönböztetni a szellemit a lelkitől te önmagadban nem tudod. Képtelen vagy erre. Múlt héten volt egyik alapigénk, hogyan lehet megkülönböztetni, mi az, ami megkülönbözteti ezt? Isten igéje és a Szent Szellem, Zsidó 4.12. Tehát megkülönböztetni te a szellemit a lelkitől, az ige által és a Szent Szellem által tudod. Máshogy nem. A saját érzéseidből nem fog menni. A lelki ember, és lassan befejezem, folyton magáról beszél, ha nem is nyíltan, de burkoltan, mindig én. Mindig a saját megpróbáltatásairól szól, folyton bátorításra van szüksége, folyton profitálja saját magának a növekedést, a gyarapodást, a békességet, az áttörést, de nem igazán éli meg sohasem. Míg a szellemi ember profitálja magának a növekedést, a gyarapodást, a békességet, az áttörést, És eljön az idő, a hitben megállva eléri, vagy megtapasztalja ezt. Mivel csupán az érzelmeiben él a lelki ember, ezért valódi teljességet nem tud megtapasztalni. A lelki ember az érveléseknek a szintjén él, a gondolataiban próbál megmagyarázni mindent. Sok lelki ember képes arra is, hogy másokat bátorítson, másokat felemeljen, prédikáljon másoknak, hogy megmondja másiknak a tutit, de maga nem képes alkalmazni saját számára az igét. A lelki ember meggyőződve van arról, hogy jó irányba halad, és nem mérlegeli, és nem veszi fontolóra azt, hogy esetleg mégsem. A szellemi ember kész és hajlandó időnként megállni, és megváltoztatni az útjait, hogyha kell. A szellemi ember képes erre, és megteszi. A lelki az nem igazán. Az egyik legnyilvánvalóbb, ahol megvizsgálhatjuk, hogy milyenek vagyunk mi valójában, szellemiek vagy lelkiek, az a dicséretünk, az a szolgálatunk, és az a bizonyos, hogy is mondjam, mit, miért teszünk kérdés. Amikor megvizsgálod magad, hogy amit teszel, azt miért teszed? Őszintén. Miért jársz a gyülekezetbe? Miért végzed azt a munkát, amit végzel? Miért beszélsz azzal az emberrel úgy, ahogy? Miért beszélsz a gyermekeddel úgy, ahogy? Miért prédikálsz úgy, ahogy? Miért azt a döntést hozod, ahogy? A lelki ember az érzelmei alapján hoz döntéseket. Nagyon-nagyon veszélyes dolog ez. Sokszor van, hogy a lelkünk, az érzelmeink együtt mozdul Istenével, és akkor rendben van, és akkor telibe trafál. De ezt meg kell vizsgálnod. Ne a saját gondolataid alapján hozd döntéseket. Ne a saját érzelemvilágod alapján, hanem Istennek a gondolata és Istennek az érzelemvilága alapján. Mi kell ehhez? Ismered kell őt. Egyikünk sem mondhatja el azt, hogy nem hibáztunk ezen egyszer-kétszer-sokszor, de bizony. Isten az az Isten, aki felemel, aki bátorít, aki előbbre visz, aki megbocsájt és megáld. Halleluja, köszönjük ezt neki. A szíved egyenes előtte, és nem engeded azt, hogy a szíved megkeményedjen, ha nem engeded azt, hogy a szíved szárazzá váljon, meg fogod hallani az ő hangját. Amikor ő szól hozzád, és te arra nem reagálsz, akkor egyre keményebb leszel. Aztán megint szól, és megint szól, aztán utána már meg se hallod, hogyha hangosan kiabál feléd, akkor sem. Mert annyira keményé váltál, hogy el vagy telve, és el vagy foglalva a te saját gondolataiddal. Lehet, hogy ezt úgy teszed, hogy igéket forgatsz magadba. Érzékeny pont ez, érzékeny téma ez. Egy lelki ember például a szolgálatot lehetőségnek tartja arra, hogy megmutassa magát. A szellemi ember nem tehet ilyet, úgy gondolom. A szellemi ember mindent Istenre néző szemekkel, az ő tetszését keresve, és az ő akaratát keresve tesz. Halleluja! Te is akarod, én is akarom, mindannyian akarjuk azt, hogy az ő tetszését keresve éljük az életünket. A szellemi ember az érzelmeit, a lelki világát alárendeli, aláveti Isten akaratának. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy Jézus. A legjobb példa erre Jézus maga. Ő nyílt volt és egyenes, és nem köntőfalazott. És amit ő mondott, nem csomagolta be cukormázba. Ugyanakkor nem volt durva és sértő. Nem volt fenyegető. Nyíltan egyenesen megmondta. És nem azt mérlegelte, hogy vajon megsértődsz, vagy nem sértődsz meg, hanem azt mérlegelte, hogy Isten akaratában van-e, amit mondok, vagy nincs. Mert a sértődés az mindig benne van a pakliban. Nem lehet úgy beszélni, prédikálni, hogy mindenkinek megfeleljen. Ez egy olyan idea, ami majd a mennyben lesz. Azért, mert itt emberek vagyunk. Nem célom senkinek sem a megsértése. De benne van a pakliba a te felelősséged, magamtól eltolom, bocsássátok meg, nem akarok senkit bántani ezzel. Azt szeretném, hogyha ha mindannyian egységre ébrednénk fel, és azt tennénk, amit Jézus mond, és az érzelmeinket, a gondolatainkat alávetnénk Isten akaratának. Mint ahogy Jézus. Azt gondolod, hogy úgy érezte, hogy milyen jó neki a testben, az érzelmeiben oda menni a keresztvára és kínhalált halni. De hogy érezte úgy? Emberként volt testben. Sőt, az ellenkezőjét érezte. Ezért imádkozta a Getsemáné kertben, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És alávetette a saját érzelmeit Istennek, az ő akaratának. Köszönjük ezt neki. Halleluja. Ő alávetette, képes volt erre, alávesse magát. Emberként te is képes vagy rá. Halleluja. Ő soha nem szegült ellen, az érzelmei és a lelkivilág ellenére sem. Ő mindig uralkodott az érzelmein, mindig felülkerekedett az érzelmein és a testén. Nem követette soha egyetlen egy bűnt sem. Van példa arra, és ezzel befejezem, nem tudom, mennyi időm van. Nem sok. Két mondattal befejezem. Van példa arra, hogy az ember lehet igazán szellemi egyik pillanatban, 2-3 perccel később pedig teljesen lelki. Péter apostolunk, illetve Péter apostol, ismered talán történetet, sokan már most bólogattok. Jézus kérdezi, kinek tartanak engem az emberek, és ti kinek tartotok engem. És Isten a kijelentés szellemével adta Péternek a szájába, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, te vagy a Messiás. Mondta Jézus neki, hogy ezt a mennyei atya jelentette ki számodra. És ekkor elkezdte Jézus megjelenteni azt, hogy milyen halállal fog majd meghalni. Erről beszélt pár mondatot, és Péter, nem, ez nem lehetséges, nem lehetséges. És mit mondott neki Jézus? Távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem. Hogy lehetséges az, hogy egyszer az ember megnyitja magát Isten szellemének csodálatosan, eltelik pár perc, és valami egész másnak nyitja meg magát. Péter miből fakadóan mondta azt, amit mondott? A saját érzelmei, a saját félelmei, a saját gondolatai. Nem akarlak téged Jézus elveszíteni. De ezt nem a szellem jelentette ki neki. És Péter ezért, vagy Jézus ezért nagyon keményen megdorgálta őt. Nem szeretnénk azt, hogy Jézus így szóljon hozzánk, ugye? Halleluja. Köszönöm szépen, hogy szolgáltam felétek 3 héten keresztül. Isten áldjon meg benneteket gazdagon.